kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom. A 103. Zsoltárnak a válogatott verseiből a felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. A 103. Zsoltárban Isten igéje így szól hozzánk. Dávidé, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogy hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van. Még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van. És igazsága még az unokájukkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Áldjátok az Urati seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urati teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Istennek szent lelke tegye a szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket értek imádkozni. Örökkévaló Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, a Zsoltároshoz csatlakozunk mi is, és áldunk téged. És arra buzdítjuk lelkünket, bensőnket, hogy igazi áldást mondjunk. Áldjuk a te szent nevedet. És el ne feledkezzünk arról, hogy mennyi jót tettél velünk. Te megtartottál minket. Népedet vezetted a napfényben is, és a sötétben is. A próbatételek alatt is, és a könnyű utakon is. Te voltál a mi pásztorunk. Te vezetted anyaszentegyházunkat, gyülekezetünket, és te vezettél bennünket is. Köszönjük, hogy a Zsoltáros szava emlékeztet bennünket arra, hogy hogyan vezettél. Hogy tőled volt a megbocsátás, tőled van az irgalom, tőled van a kegyelem, és te nem hagytál el bennünket, mert ígéretedhez hű vagy, én veletek vagyok. De emlékeztet bennünket a Zsoltáros arra is, hogy csak porból lettünk. Por a mi életünk. Olyan, mint a mező virága. Reggel virágzik, estére megfonnyad. És ha végig söpör rajta a szél, eltűnik, még a helyét sem látják. Hol vannak már a régi generációk? Urunk, de a te emlékezetedben ott vagyunk. Akik téged szeretnek, akik hozzátartoznak arról, te nem feledkezel el. Mindörökké velünk van a te szereteted. Bűneink, nyomorúságaink ellenére. Most is azért jövünk hozzád, Istenünk, hogy bűneinkre bocsánatot kérjünk, a te megtartó szeretetedért hálát adjunk, és útmutatásodat, útbaigazításodat elkérjük, hogy lássuk, mely kösvényen járjon a lábunk. Így kérünk téged, jöjj közel hozzánk a te igéddel, és légy pásztorunk, vezetőnk, tanítónk és mesterünk ezen a mai Isten tiszteleten is. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 226. dicséret első és második versét énekeljük, Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. Istennek igéjét, testvéreim, a Királyok első könyvéből olvasom, a 19. fejezetből az 5-től 8-ig terjedő verseket eképpen. Azután lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor feltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró, kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd lefeküdt. Az úrangyal a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél. mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy mindannyian jól ismerjük azt a szót, hogy fáradtság. És amikor kimondjuk, hogy fáradtság, akkor nem csak ismerjük ezt a szót, hanem érezzük is. Ki ne lett volna fáradt közülünk. Ha az ember a munkába fárad bele, fizikai fáradtságot él át, akkor arra jó esik a pihenés. Van is erre egy mondásunk, munka után édes a pihenés. És másnap megújulva, felfrissülve folytatja a napi teendőit. De nem csak fizikai fáradtság van. Nem csak az izmok fáradnak el, a kéz, a láb, hanem van olyan fáradtság is, amikor a pihenés nem segít. Amikor lelkileg fáradunk el. Van erre egy másik modernebb kifejezés, mentális fáradtság. És a mai tudomány, pszichológiai tudomány leírja azokat a jeleket is, tüneteket is, amelyek arra mutatnak, hogy mikor merült ki az ember lelkileg, mentálisan, és mikor érzi azt, hogy, vagy jelenti az kifáradt, a fáradozás és a fáradtságot, a mentális, a lelki fáradtság. Van ennek jó néhány tünete az ember életében. Ezek közül hadd említsek meg egyet. Az egyik ilyen ok az, amikor az ember nem látja értelmét annak, amit csinál. Amikor úgy érzi, hogy ennek semmi értelme nincs. Nap napot követ, dolgozik, csinálja, igyekszik, beleveti az erejét, és kiderül, hogy nemhogy javított volna a dolgokon maga körül, nemhogy előbbre ment volna az élete, hanem talán még rosszabb is. Talán még nehezebb helyzetbe került. Talán még kilátástalanabb helyzetbe került, minden igyekezete ellenére. És ha ez nem változik, akkor az ember lelkileg elfárad, belefásul, kimerül. És ez a fáradtság nem gyógyítható azzal, hogy lefekszünk, kipihenjük magunkat, és majd minden folytatódik. Minden friss, megújult lesz reggel. Lehet, hogy ezt a fáradtságot is ismerjük. Amikor kilátástalanságba, kimerültségbe, elfásultságba érkezik meg az életünk. Minden esetre annak az embernek az életében, akihez az ige szakasz kapcsolódik, ez volt jellemző. Ő egyébként egy erős ember volt. Illésnek hívták. De lelkileg kifáradt. Minden erejét abba fektette bele, hogy hűségét bizonyítsa az Istennek, hogy Istenhez és az ő népéhez hű legyen, de minden erőfeszítése ellenére azt látta, hogy a dolgok nemhogy javulnak, hanem rosszabbodnak körülötte. A helyzet nemhogy előre megy, hanem hátrafelé. És ez az érzés, testvéreim, ez nemzedékeket is megterhelt. Nem csak egyéni sorsokat, hanem nemzedékeket is. Amikor az ember igyekszik építeni a jövő generációt, hogy az unokáknak, a gyermekeknek jobb legyen, előbbre menjenek, és nem sikerül, és a helyzet egyre rosszabb, egyre kilátástalanabb. Talán ez a kor is olyan, amikor a lelki elfáradás jellemző ránk. Hiszen akárhogy igyekszünk, egyre nehezebb sorsunk van. Egyre nehezebb helyzetbe kerültünk. És a hírek, amelyek körülvesznek bennünket, az események, amelyek mellettünk és körülöttünk játszódnak, mintha azt mutatnák, hogy az emberi tudomány előrehaladása ellenére, a jó dolgok, az igyekezet ellenére nemhogy előbbre mennénk, hanem mintha visszafelé haladnánk. Belefárad az ember a sok rossz hírbe, lelkileg kimerülünk, a nehézségekbe bukdácsolunk. Nemzedékeket is érint ez az elfáradás. És a népünk történelmében is voltak ilyenek. Ott volt a megszállás ideje. Amikor teltek, múltak az évtizedek, de nem változott semmi. Az oszmán hatalom itt volt. Uralta az ország nagy részét. Sokan megfáradtak akkor is. De a mai igénk nem azzal fejeződik be, hogy Illés elfáradt, lefeküdt és nem tudja, mit csináljon tovább, elaludt. Hanem azzal folytatódik, hogy a feje mellé, egészen közel hozzá elhelyez egy angyal lángos és vizet. A feje mellé, egészen közel hozzá. Nincs tőled távol az, ami segítsen. Nincs messze tőled az ige. Ami segítség, az egészen közel van hozzá. És ezt látjuk a Jézus történetében is. Ott is sok elfáradt, megfásult, beteg emberrel találkozik, és amikor találkozik, akkor megújulnak az életek. Jézus Krisztus azért jött, ebbe a világba, hogy közel legyen hozzánk a segítség. Hogy kézzel foghatóvá legyen a segítség. És milyen érdekes, nekünk nem lángos, meg nem víz, hanem a kenyér és a bor teszi láthatóvá, kézzel foghatóvá, hogy egészen közel van hozzánk a segítség. És Jézus Krisztus elmenetele, mennybe menetele után rögtön ott volt az Anya Szentegyház, és az Anya Szentegyház jelentette azt a lelki erőt, amit Illésnek a lángos és a víz, amivel meg tudott erősödni. Az Anya Szentegyház az volt, ahol volt közösség, volt apostoli tanítás, volt a kenyér megtörése és volt imádság. És épültek a templomok. Az Anya Szentegyház jelenléte mindig ilyen lelki erőt jelentett, amikor túl tudott lépni a nép a nehézségeken és a kilátástalanságokon is. Az említett 150 éves megszállás alatt mi segítette meg a népünket. A mohácsi vész után a reformáció tanítása. Jött a Krisztus beszéde. Jött a közösség, a megtört kenyér, az imádság, az apostoli tanítás népünk nyelvén, és erőt adott a megmaradáshoz. A feje mellé helyezte a kenyeret, a lángost és a vizet. Egészen közel van hozzánk az erő, az erőforrása. De Illésnek is ki kellett nyújtani a kezét, ennie kellett ebből a kenyérből és ebből a vízből innia kellett.
De be kell menni a templomba, de ki kell nyitni a Bibliát, a gyülekezet közösségét, imára kell kulcsolni a kezünket, mert hiába van itt a templom, hiába van nagyon szép történelmünk, Európának keresztény történelme, ha nem nyújtjuk ki a kezünket, akkor marad a fáradtság, az erőtlenedés, a kilátástalanság, az elfásultság. Testvéreim, ebben az igében nem csak az van, hogy volt ott valamiféle lángos, meg valamiféle víz, hanem azt olvassuk, hogy evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével. Annak az ételnek az erejével ment tovább 40 napon. Nem bármilyen étellel. Nem lehet azt mondani, hogy bármi, csak higgyünk benne. Bármi jó, csak az ember lelkét fölemelje. Bármi jó, csak legyen benne valami transzendentális, valami világon, látható világon túlja, amiben az ember hisz. Egy nemes eszme. Nem segít. Lehet, hogy ideig, óráig, annak az ételnek az erejével nem jut az ember célba. De ennek, amit az angyal oda tett Illés mellé, ennek, amit Isten tette a világba Jézus által, ennek, amit úgy hívunk, hogy Anyaszentegyház Krisztus tanítása, ennek az ételnek az erejével lehet menni. Ebben van erő. Nem azt jelenti, hogy Illés lett olyan erős, hogy Illés izmai erősödtek meg, vagy Illésnek a lelke olyan erős lett, hogy most már bírt, hanem ez egy külső erőt jelentett. Kívülről érkezett hozzá, mint az étel az ember gyomrába. Kívülről kapta meg ezt az erőt Illés, ennek az ételnek az erejében. Ezt nem lehet otthon, nem lehet a magányban megtapasztalni, csak közösségben, csak az apostoli tanítás mellett, csak az úrvacsorai közösségben, és éreztük ezt, amikor bezártuk a templomokat kényszerből. Az éhség, a lelki éhség, ha csak bizonyos értelemben volt is kielégítése, hiszen a technika eszközeivel közvetítettük az istentiszteleteket, de mégis a közösségre való éhség az ott maradt bennünk. Annak az ereje hiányzott, és hányan belefáradtak. Mély nehezebb lett a sorsuk, próbatételeik, mert ennek az ételnek nem volt ott az ereje. Milyen étel erejéről beszélünk hát az Anyaszentegyházban? Milyen ételt jelentett Illés számára az, ami erőt adott neki 40 nap és 40 éjjel menni a Hóreb hegyéig? Ez a közösség, ez a megtört kenyér, az apostoli tanítás és az imádság. És egészen közel van hozzá. Csak ki kell nyújtani a kezünket érte. Csak be kell menni. Csak ott kell lenni. És hogy változik ez az étel erővé? Ez az Isten titka. Az Isten lelke munkálkodik. És belénk helyezi ezt az erőt. És már van bizalmunk. Akkor már látjuk a jövőt. Van kilátásunk, nincs sötét jövő, hanem annak, amit Jézus mutatott, annak van jövője. Egyedül ennek van igazán jövője, amit Jézus mutatott nekünk. Halálon túl jövője is. Még a halálban is úgy megyünk bele, hogy van erőnk hinni, bízni, mert amit Jézus mutatott, annak jövője van. Ezért mondja Ézsaiás próféta is, akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankannak el. Járnak, és nem fáradnak el. Ezen a mai napon hálát adunk a kenyérért, amit a búza mezőn kaptunk minden nehézség ellenére. Hálát adunk a kenyérért, amit az asztalra helyezünk, de hálát adunk azért a kenyérért is, ami ott van a fejünk mellett, amit csak ki kell nyújtani, amiért csak ki kell nyújtani a kezünket. És ha ebből fogyasztunk, Isten erőt ad, és ennek az erejével tudunk tovább menni. A fáradtságra az Isten által adott kenyér a gyógyszer. Vegyük hát magunkhoz a hallott igében is, és a látható igében is. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te látod a te néped sorsát, életét. Látod a mi életünket is. És nem hagysz magunkra. Te oda helyezed az asztalra a kenyeret. A testi kenyeret is. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat, amit imádkozunk, az Úrtól tanult imádságban, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. De te adod nekünk a lelki kenyeret is, amit Illésnek is adtál. Amit oda helyeztél ennek a világnak az asztalára, amikor Jézus Krisztus megszületett. Amit oda helyeztél a mi asztalunkra is, a kenyérben és a borban. Ami jelenti számunkra az Anyaszent Egyház közösségét. Ez egy olyan kenyér, ami megerősít, bizakodásra, reményteljes életet ad számunkra. Urunk, add, hogy ennek az ételnek az erejével tudjunk mi is tovább menni. Hogy fáradtságunk és kimerültségünk gyógyuljon, és bizakodó, reményteljes követőid lehessünk. Olyan sok minden van ebben a világban, ezen az úton, amely elkeserít, amely hiába való életnek a jeleit mutatja. A gonosz olyan sokszor sugja a fülünkbe, hogy hiába. De köszönjük, hogy mi rád tekinthetünk, és bízhatunk. És annak az ételnek az erejével, amit tőled kapunk, tovább mehetünk. Segíts meg Istenünk, hogy ami ott van a fejünk mellett, azért kinyújtsuk a kezünket. Az igét olvassuk, a te felséges színed előtt leborulva imádkozzunk, az úrvacsorai közösségben részesüljünk, a gyülekezet közösségében őszinte kapcsolatokban erősödjünk, és kérünk téged, változtasd mindezt a mi életünkben is, a mi szívünkben is, lelki erővé. Hadd legyen az úrvacsora, az ige olyan erő számunkra, amellyel bizakodva mehetünk tovább. Imádkozunk hozzád az Anyaszent Egyházunkért, népünkért. Imádkozunk hozzád a megfáradtakért, az elesettekért, a háború által sújtott területen élőkért. Kérünk téged, Istenünk, munkálkodj lelked által, hozd el a gyógyulás idejét, a megbékélés idejét, a kiengesztelődés idejét, hozd el a reményteljes jövőnek az idejét. Hadd lássunk jövőt a te igéd horizontján. Hálát adunk neked, Istenünk, minden jóért, amit adtál, az ünnepekért, amit ami életünkbe ajándékoztál, a közösségért, a családokért, és kérünk téged, maradj velünk továbbra is. Imádkozunk a gyászolókért, akik elveszítették szeretett kedvesüket, adj nekik vigasztalást. Imádkozunk a kórházban lévőkért és a betegekért, adj nekik gyógyulás. A te szent fiad, Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Könyörülj azokon, akik most eléd járulnak, és bűneikre bocsánatot kérnek. De eléd visszük, Urunk, azokat is, akik új tanévet kezdenek. Eléd visszük a tanárokat, a tanítókat, akik gyermekeket nevelnek és oktatnak. Adj nekik bölcsességet, kitartást, örömöt. Eléd visszük a gyermekeket, akik az iskola padjaiba bevonulnak. Add, hogy gyarapodjanak tudásban, erősödjenek lélekben, és nem esedjen a jellemük is. Eléd visszük, Urunk, a hitoktatóinkat, akik a hit útjára nevelik az iskolás gyermekeket, adj nekik is bölcsességet, adj nekik is lelki erőt. Imádkozunk hozzád, Istenünk, az óvodánkért, az ott folyó munkáért, imádkozunk az óvoda tantestületéért, és az óvodásokért is. Kérünk, légy ott is jelen, és te munkálkodj közöttük, hogy minden szeretetben és a te dicsőségedre történjen. Így kérünk téged, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jókedvű adakozókat szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.